Én is jó estét kívánok mindenkinek. Nagy Idai Adriennek hívnak, aki nem ismerne, többekkel pedig már évek óta találkozunk így nyilvános előadásokon. Aki először van itt, azt külön szeretettel köszöntöm. A mai alkalommal a prezentáció első szlájdját ugye látják, hogyan olvassuk a titkos tanítást. Ez lesz a mai témánk, hogyan és miért is olvassuk a titkos tanítást. Amikor készültem erre az alkalomra, akkor eszembe jutott, hogy talán azzal kezdem, hogy én hogyan találkoztam a titkos tanítással, milyen benyomásaim voltak, és akkor egy picit látni fogják, hogy tapasztalatból mondok el majd néhány módszertani dolgot, amire majd később sor kerül. Az első találkozásom még azzal a pici kis zöld könyvecskével, a Cián könyvével volt, ezelőtt 12-13 évvel ezelőtt, amikor bementem a Teozófiai Társulat könyveit keresve, és megvettem azt, amit lehetett kapni, talán 4-5 darabot egy kis üzletben, és akkor nagyon gyorsan elkezdtem elolvasni a Cián könyvét is, és emlékszem rá, hogy az volt az első benyomásom, hogy hát én ezt ismerem. Ez nekem ismerős. Jó, aztán vettem elő a csendhangját, azóta le se tudom tenni mondjuk a csendhangját, mert minden este olvasgatom, de a Cián könyvével ez volt az első benyomásom. Aztán teltek múltak az évek, és szimbólumok érdekeltek, és a szimbólumok után kutatva nyúltam újra a titkos tanításhoz, és kifejezetten csak mondjuk a lótusz szimbólumot kerestem meg belőle, vagy a kalahansával kapcsolatosan kerestem információkat, és az maradt meg így benyomásként, hogy amikor elolvastam egy-egy témakörhöz kapcsolódó részt, akkor azt gondoltam, hogy hú, a mindenit. Ez aztán igazán összehasonlító könyv, összehasonlító, tehát nem is tudom, vallásokról, tudományról, mindenről annyira alaposan és annyira összehasonlító módon szólt, hogy ez a benyomás maradt meg, hogy hát vajon hogyan születhetett, ki írhatta ezt a könyvet, hogy ennyi mindent össze tudott benne szedni. Aztán többekkel beszélgettünk, és többen azt mondták, hogy ez egy nagyon nehéz olvasmány, meg hogy egyelőre ne fogjak még bele, mert lehet, hogy beletörik a bicskám a titkos tanításba. Hát aztán nem is fogtam bele, mert éveken keresztül egyéb teozófiai munkákat olvastam, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó felkészítő, bevezető évek vagy évtized is volt arra, hogy felkészüljek a titkos tanítás teljes elolvasására. Megszokjam azt a szókincset, ami a teozófián belül teljes mértékben konzekvens, most már úgy gondolom, de amikor először találkoztam vele, akkor bizony egy kicsit néztem, hogy mi ez a sok idegen szó, mi ez a sok idegen kifejezés, hova is tegyem az addigi világképen, nem is csak világképen, hanem inkább az iskolában tanultakhoz képest, mondjuk a pszichológia órákhoz képest, ezt vagy azt a fogalmat hova tegyem. Na aztán ez aztán szépen rendeződött az élet során, ahogy ezt az egyértelmű fogalomkincset megismertem. Aztán lassanként, fejezetenként kezdtem olvasni, ahogy elkészült az újabb fordítás, és ugye ez a mai előadás is annak az apropóján született, hogy megjelent a társulat kiadásában magyar nyelven a titkos tanításnak a második kötete. Ugye tavaly jelent meg az első kötet, most a második kötet. Majd aztán beszélni fogok róla, hogy ezek a bizonyos kötetek milyen kiadásban és hogyan szerepelnek. Mi nálunk a magyar kiadásban, ami legalább lesz 6 kötet, ha nem 7, ez a második kötet, ami most megjelent. És ahogy fejezetenként olvastam, egy kicsit egyenetlennek találtam néhol, aztán meg úgy belefeledkeztem teljes mértékben, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hát én ezt nagyon élvezem. Ezt nagyon élvezem, és egyszerűen érezni kezdtem a hatását. Tehát ezt azért gondoltam, hogy elmondom önöknek, hogy ez nem egy máról napra terjedő folyamat volt, az ismerkedés a titkos tanítással, hanem most is tart természetesen, meg folytatódik, hanem már ez egy hosszú, hát több mint egy évtizedet tartó folyamat. És valahol eljutottam most talán már odáig, hogy néha úgy becsap a mennykő, belém csap a mennykő, amikor úgy érzem, hogy ah, hát ez az. És akkor ott megállok, és élvezem azt a pillanatot, amit jelent az, amiről éppen olvastam. És akkor nem olvasok tovább, félreteszem, és egyszerűen élvezem. És akkor, ha lehet, ne szakítson ki abból többet most már senki. Ezzel a bevezetővel akartam kezdeni, hiszen ez egy személyes találkozás a könyvvel, és most akkor folytatnám tovább. Tehát hogyan olvassuk a titkos tanítást? Egy nagyon klassz könyvet ajánlanék önöknek. Nem könyvként jelent meg, de olvasható John Algeótól az ismerkedés a titkos tanítással a Teozófiai Társulat honlapján. Ugye John Algeó a Nemzetközi Teozófiai Társulat helyettes elnöke, vagy alelnöke volt éveken keresztül, és az ő bevezetőjét, az ő hogy mondjam, tanulmányozók számára írt a feldolgozást könnyítő ismertetőjét ajánlom mindenki számára, és azt is elárulom, hogy sokban hozzájárult ahhoz, hogy a mai előadásomat én is össze tudjam állítani, ez a honlapunkon megvan. Tehát ismerkedés a titkos tanítással John Algeó vezetésével. És az ő könyvéből vett bevezetővel kezdeném. Azt írja Algeó, hogy egy könyvet minden olvasója egyéni, különleges módon közelít meg, és az olyan mesterművek, mint a titkos tanítás, számos, különféle, egyformán hasznos módon fejthetők meg, nem létezik egyetlen kizárólagos olvasata. Nem létezik egyetlen kizárólagosan helyesnek tekinthető értelmezése, és ami azt illeti, minél nagyobb egy mű, annál szélesebb benne a felfedezhető lehetséges értelmezések köre. Ugye olyan egy igazán összetett, egy igazán nagy mű, mint egy hagyma, ahogy lebontogatjuk a híjakat. Aki csak a külső híjat bontja le, az is megért belőle egy réteget, aztán ahogy beljebb megy, mindig inkább feltárul a belső jelentése. Tehát ahogy lebontogatjuk a hagyma héjait, ugyanúgy egy könyvből kibontogatjuk az egyre mélyebben levő gondolatokat. Hát ilyen a titkos tanítás is, és minél nagyobb jelentőségű egy ilyen mű, annál szélesebb a benne felfedezhető lehetséges olvasatok és értelmezéseknek a köre. És nagyon sokféle módon lehet ugye megragadni. Amit az elején el szeretnék mindenképpen mondani, hogy nem tekinthető a titkos tanítás szent szövegnek. Tehát nem szent szöveg. Igaz, hozzá kell tenni, hogy a teozófiának az alapkönyve, a legnagyobb könyve, de nem szent szöveg, hanem, és én ezzel teljesen egyetértek, John Algeóval, a felfedezések könyve. Számunkra a felfedezések könyve, olvasók részére a felfedezések könyve. Talán némi módszertani segítséget fog tudni adni ez a kis előadás most majd önöknek, de természetesen mindebből azt használnak föl, amit önök jónak tartanak, amit jónak gondolnak, ami önök számára hasznos, ami nem, azt figyelmen kívül kell hagyni. Ugye többen megkeresnek bennünket különféle alkalmakkor, amikor könyveinket például árusítjuk egy-egy rendezvényen, hogy igen, megvenném én a titkos tanítást, de hát még az nehéz nekem. Vagy elkezdtem olvasni a titkos tanítást, de bizony, az még nehéz nekem, beletörött a bicskám. Miért nehéz a titkos tanítást olvasni? Egyrészt azért, mert a benne foglaltak alapjában rengetik meg az emberi világképét. Az univerzumról, az emberről olyan ismeretek, olyan dolgok találhatók ebben a könyvben, amik nem hétköznapok, nem publikusak azért a hétköznapokban, az iskolában nem ezt tanuljuk. Elképesztően széles területet fed le. Tehát ahogy az elején említettem, ugye nagyon meglepődtem annál a bizonyos olvasásnál, hogy mennyi minden, honnan, a kabbalából, a nem tudom én, a hinduizmusból, a buddhizmusból, innen-onnan nagyon mély ismeretek vannak benne, tehát elképesztően széles területet fed le. Tehát ez az egyik. Aztán a könyv maga, nem tudok mutogatni vele. Úgy lehet, hogy kimerült az elem. Nem baj. Tehát a könyv maga több mint 100 éves, inkább 125 lassanként. És többen azt mondták, hogy úgy érzik, hogy ugye a tudománnyal kapcsolatos dolgok ebben elavultak már. Ez igaz, bizony egy olyan érv, hogy régi tudományos dolgok, tehát a 19. század végének tudományos felfedezéseivel való vita, szembenállás vagy érvelés található benne, viszont az elvek, amiket Blavatsky kifejt, örökérvényűek. És maga a teozófiai szemléletmód teljes mértékben kifejeződik belőle, még akkor is, hogyha azok az eszmefutatások, amikkel ő vitába száll, 19. századiak. Aztán azért is nehéz olvasmány, mert néha egészen különös vagy hihetetlen elképzelésekkel lepnek bennünket, ugye főleg akik először olvassák, vagy a teozófiával most ismerkednek, és esetenként még háttérmagyarázat sincs hozzá, illetve az olvasóra van bízva, hogy a lényeget kiszűrje a részletek sokaságából, és aztán, hogyha ezt kiszűrte, még neki meg is kell emészteni, fel kell dolgozni. A könyv tárgyköreinek a sorrendje véletlenszerű. Ha olvasták a könyvet, vagy majd a kezükbe fog kerülni, akkor látni fogják, hogy bizonyos részek meglehetősen rövidek. Tehát van egy-egy olyan stanca például, amihez egy bekezdési magyarázat társul, és van olyan, amihez pedig 20 oldal. Tehát a tárgykörök úgy tűnik, hogy véletlenszerűek, ezek a magyarázó szövegrészek, ezek pedig változóan rövidek, vagy hosszúak, tömörek, vagy terjengősek. Na most itt pár szlájdot beiktattam, mert ugye amikor készültem erre az előadásra, akkor megnéztem a Wikipédiát, úgyis azzal szoktátok kezdeni, emlékszem, hogy megnéztétek a Blavatsky előadás előtt is, hogy mit ír a Wikipédia Blavatskynéről. Hát én is megnéztem, hogy mit ír a titkos tanításról. És hát természetesen a szokásos érvek voltak benne. Nem originális, és már a nyugati ezotériában is megvolt, a nyugati hagyományban is megvolt mindez. Tehát ilyen és ehhez hasonló érvek vannak most benne, és akkor felnyitottam a könyvet, a titkos tanítás első kötetét, és Blavatskyné bevezetőjét, a bevezetést újra elolvastam, és akkor ezek a sorok onnan vannak, múltbeli és jövendő bírálóimnak, mondja Blavatskyné. Ezért nincs mit mondanom, legyenek akár komoly irodalomkritikusok, akár azok az irodalmi üvöltő dervisek, akik az író népszerűsége vagy népszerűtlensége szerint ítélnek meg egy könyvet, és akik alig tekintenek bele a tartalmába, oda sem ereszkedem le, hogy tudomást vegyek azokról az ütődött rágalmazókról, akik rossz hírét keltik a könyvnek. Ők éveken át azt hajtogatták, hogy a Theosophistben ismertetett tanításokat mind a jelen író találta ki, végül pedig megfordultak, és a többiről azt híresztelték, hogy Eliphas Lévitől, Paracelsustól, és még kimondani is elképesztő, a buddhizmusból és a brahmanizmusból vett plágium. Tehát ugye ezt írja a bevezetőjében Blavatskyné, korábban is ugye ezzel kritizálták. És mondja Blavatsky-nél tovább, megismételhetem, amit mindig hangoztattam. Uraim, én itt csak bokrétába kötöttem a leszedett virágokat, sajátomból nem adtam hozzá semmit, csak a szálat, amely őket összetartja. Tépjék szét a szálat darabokra, vágják szét foszlányokra, ha úgy tetszik, ami a tények csokrát illeti, azt soha nem tudják eltüntetni. Tehát ez a titkos tanításnak a bevezetőjében áll, tehát már itt a bevezetőben Blavatsky-nél szinte választ ad az akkori, meg a mostani virálóknak, és elmondja a szándékát, hogy mi volt az ő szándéka, az ősi bölcsességnek a csokorba kötése, ő csak ezt a bizonyos kis szalagot tette hozzá, azzal tegyenek bármit a bírálók, de az igaz, a tények csokra azt soha nem tudják eltüntetni. És ugyancsak még azt, hogy azt kérdezik tőlünk, hogy új vallás-e a teozófia, semmi esetre nem vallás, és filozófiája sem új, mert amint már mondtuk, olyan régi, mint a gondolkodó ember. Tanai nem először kerülnek nyilvánosságra, hanem körültekintően átadták nem is egy európai beavatottnak, akik tanították ezeket. Tehát ezt megint csak cáfolatként mondom, tehát itt van benne Blavatsky-nél, mintha válaszolt volna, az csak 125 évvel ezelőtt a különböző virálatokra. És itt mindenki csak közvetítő volt, mondja Blavatsky-nél. A szerzők, tehát újformák és magyarázatok szerzői voltak, míg az igazságok, amiken tanításaik alapultak, olyan régiek, mint maga az emberiség. Tehát az ősi bölcsesség az, amit Blavatsky-nél számunkra összefoglalva előad. E mű írója most továbbadja azt, amit ő kapott. Tehát ő nem szeretné fényezni magát, nem szeretné előtérbe tenni magát, ő egyszerűen közvetít. Átadja nekünk azt a tudást, amiről a titkos tanításban úgy nyilatkozik, illetőleg a titkos tanítás tanítása közben, tehát amikor Blavatsky-nak már az utolsó éveiben volt egy saját maga által vezetett kis iskolája, egy belső iskolája, akkor úgy nyilatkozott ezeknek a tanítványoknak, hogy ez az a tudás, amit 200-300 évre át lehet adni a jelenkori emberiségnek. Nem egy szokványos könyv a titkos tanítás, mert emberek sokaságát késztette arra, hogy olvassák el, generációk gondolkodjanak rajta, hatalmas erőfeszítéseket tegyenek arra, hogy elolvassák, mert a hozadéka, generációk úgy érezték, hogy a hozadéka annyi, hogy ezért érdemes ezt a hatalmas erőfeszítést megtenni. Milyen célból íródott a könyv? Ezt nagyon szeretem, ezt a mondást, és ez még egyszer szerepel még az előadásban, csak azért, hogy hatványozottan próbáljam ezt átadni. Ugyancsak ennek a belső körnek tartott előadásokban mondta Blavatsky-né, hogy úgy közelítsétek meg a titkos tanítást, hogy nem remélitek tőle a létezés végső igazságát. És semmi más gondolatotok ne legyen, csak az, hogy milyen messzire vezethet el az igazság felé. Tehát nem ez az igazság, hanem elvezet az igazság felé. Lássátok a tanulmányban az elme gyakorlásának és fejlesztésének olyan módját, amelyet másféle tanulmányok soha nem adnak meg. Tehát mire szolgál a titkos tanítás? Az elme fejlesztésére, az elme gyakorlására, egyfajta tanulmányi munkára. Hát hol is kezdjem, hogy a könyvet bemutassam? Mikor kezünkbe vesszük a könyvet, akkor ugye először megnézzük, hogy mi is a címe. Titkos tanítás, ugye egy paradoxon. Felhívja rögtön a figyelmünket. Húha, hát sok ember azért is veszi a kezébe a könyvet, mert figyelemfelhívó a cím. Tanítás, aha, azok ugye általában nyilvánosak szoktak lenni, de ez titkos. Tehát a paradoxonnal rögtön oda kell figyelni a paradoxon miatt a címre. az alcíme, amit itt találnak bent, a tudomány és a vallás, a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise. Tehát egyfajta szintézis, egy összefoglalás, több mint egy összefoglalás, magasabb szinten való összefoglalás, ugye a szintézis, a tudományok, a vallás és a filozófia tárgyköréből. Tehát már az alcím megjelöli azt, hogy mivel is fog foglalkozni a titkos tanítás. Ki az írója? Hát ugye itt van, hogy Helena Petrovna Blavatsky, majd erről fogok részletesen beszélni. Igen, Blavatsky jegyezte le a könyvet, és az ő neve alatt fut, de majd erről egy picit később. A mottója, nincs magasztosabb vallás az igazságnál, ami ugye a teozófiai társulatnak is a mottója. És ugye az előbb beszéltem, hogy nem ez maga az igazság, hanem egy út az igazság felé, amin mi járunk, hogy keressük az igazságot. Ugye a Szent Gált is keresni szokták, tehát keressük az igazságot. A kötetek címe. Nagyon egyszerűen próbálom így felvázolni, hogy ugye két fő része van a titkos tanításnak, az egyik az úgynevezett kozmogenézis, a másik pedig az antropogenézis, hogy a kozmogenézis a világ eredetével foglalkozik, ugye a genézis kezdetet eredetet jelent, a kozmó az pedig rendet és szépséget. Tehát itt mi magyarul úgy fordítottuk le, itt az első kötetben a kozmogenézis alatt a világ teremtése szerepel, tehát tulajdonképpen a világ kezdete, a világ eredete, a rend, a kozmosz eredete keletkezése. A másik könyv pedig az antropogenézis, ugye az emberi lényekről szól, az emberi lényeknek az eredete és keletkezése. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz. Az első kiadás három helyen is megjelent London, tehát az van beleírva, hogy az első kiadás három helyen jelent meg, Londonban, New Yorkban és Madrasban. Na most, még az ismerkedést a könyvvel folytatjuk egy picit, mert ugye van benne egy ajánlás is a könyvben. Az ajánlás arról szól, hogy éppen milyen olvasói körnek ajánlja Blavatskynyi azt a bizonyos könyvet. A titkos tanítást megelőző könyv volt a Fátyoltalan Ízisz, 1877-ben, azt a teozófiai társulatnak ajánlotta Blavatskyné. A titkos tanítást 1888-ban, ezt a munkát minden fajok és minden országok igaz teozófusainak ajánlom, mert ők akarták és a számukra készül. Aztán van egy következő könyv, egy évre rá, a Kulcs a teozófiához, Blavatskyné ajánlásával valamennyi tanulójának, hogy okulhassanak és taníthassanak, ha eljön az ideje. És a csend hangja, a kis kék könyvünk ajánlva annak a néhánynak. Tehát látjuk a célcsoportokat, hogy kiknek szólnak az egyes könyvek, és hogyha titkos tanításnak a műfaját meg akarjuk határozni, akkor semmiképpen sem tankönyv, nem szabad tankönyvnek felfogni, hogyha valami tankönyvtélét szeretnénk, akkor inkább a Kulcs a teozófiához, hogy okulhassanak és taníthassanak belőle, ha eljön az ideje. De a titkos tanítás semmiképpen nem tankönyv. A bevezetés, hogyha elolvassák, az alapvetően arról szól, hogy mi is a mű célja, és mi a műnek az irányultsága. Ugye Blavatskyné leírja, hogy filozófiai műről van szó, hiszen a létezés értelmét kutatja, a létezés célját és értelmét, tehát ez egy filozófiai munka. Aztán a másik célja, felfedezni valamennyi vallás közös alapjait és egységességét, illetőleg olyan dolgokról szóljon, amit a modern tudomány még nem ismert fel. És akkor a végén ennek a bevezetésnek az van, latinul is, hogy a törvény nem zavartatja magát csekélységek miatt. Tehát a törvény működik,
és csekélységek nem zavarják. Ezt mindenki értse, ahogy gondolja. Ha némi hiba csúszhat esetleg be a könyvbe, a törvényt az se zavarja, az működik. Előfordulhatnak hibák vagy tévedések, apróbb hibák és apróbb tévedések, de a törvény működését ez nem zavarja. Lehet bírálni, de a törvény működését ez nem zavarja. És akkor nézzük tovább. Hát meg szoktuk nézni ugye a tartalomjegyzéket, azt ajánlom mindenkinek elolvasni, amikor ismerkedik a művel. Majd mindjárt lesz egy kicsit részletesebben a könyvekről szó, hogy hogyan épülnek fel. Mind a két kötetnek, itt, tehát a poszmogenézis és az antropogenézisnek is van egy saját bevezetője, előszó bevezetőjegyzetek, és mindkét kötet tartalma három részből áll. És ugyanúgy, ahogy más könyvekben is szoktak, egy-egy fejezet előtt ilyen bevezető kis epigrammák vannak, amik megadják az adott résznek az alaphangját. Itt felsoroltam, hogy mi minden van, itt a védikus teremtés himnusz a Rigvédából, a Szent János evangéliumból, a Kalevalából, tehát nagyon sok mindenből vannak ezek a kis bevezető epigrammák. Ez a köteteknek a felépítése, tehát bal oldalon látják a kozmogenézist, jobb oldalon az antropogenézist, tehát nagyjából látható, hogy ugye mind a kettőnek van egy bevezetése, előszava, az egyikben a kozmogenézis hét stancája és a stancák magyarázata és az összefoglalás van, az antropogenézisben a 12 stanca, azok magyarázata és az utószó, a következő része a szimbolizmus fejlődése, a világvallások szimbólumai, a harmadik rész pedig a tudomány és a titkos tanítás nézeteinek összevetése mind a két könyvben, mind a két részben. Na most, ez itt így számunkra nagyon észszerű és nagyon világos, de nem így voltam mindig. Hanem állítólag volt egy ilyen egy méter magas papírlap tömeg Blavatskyné jegyzeteivel, mert ugye Blavatskynéből ömlöttek a gondolatok, és ő ezeket a gondolatokat lejegyezte, de nem szerkesztette. Ez egy későbbi szerkesztésnek a következménye, hogy most már így olvashatjuk. Majd erről is fogok egy picit később beszélni. Itt lemaradt a teteje, de egy gondolatot ide illesztettem, hogy mi is az a teozófia. Ezt az összegyűjtött írásokból hoztam ide. Már kifejeztük, hogy milyen nagyra értékeljük, nagyra tartjuk a buddhista etikát, csak hogy a teozófia másról is szól, nem csak magatartási szabályokról. Tehát ez az egyik alapgondolat, hogy a teozófia nem csak magatartási szabályokról szól. A teozófiai értelemben vett fejlesztés igényli az ember valamennyi összetevőjének közreműködését, az intellektusét ugyanúgy, mint a spiritualitásét. És programunk két utolsó célkitűzése nagyobb fontossággal bír, mint amit a jelek szerint bizonyos orientalisták tulajdonítanak ennek. Tehát, ugye, aki teozófiával foglalkozik, mind a két elemet tudja, hogy benne van. Benne van az etika, a magatartás, de benne van ugyanakkor az intellektus és a spiritualitás fejlesztése is. És most itt ebben a titkos tanításban azt gondolom, hogy inkább ez az oldal kap erősebb hangsúlyokat. Na, akkor egy picit a titkos tanítás születésének a körülményeiről. Blavatskynéről tudjuk, hogy zseni volt az ezotériában, de mindenféle szervező, rendező elvnek a híján volt az az írás. Ugye előbb mondtam és beszéltem róla, hogy ömlöttek belőle a gondolatok, amiket ő lejegyzett, csak meglehetősen rendszer nélkül. Ő maga bevallotta, hogy alkalmatlan a tanításra. Azt mondta, hogy hagyjatok engem ezzel békén, én elmondom a gondolataimat, átadom, de képtelen vagyok rendezett módon iskolai órák formájában előadni mindezt. Azt is mondja a hagyomány, hogy az előző könyvet, a Fágyoltalan Íziszt úgy készítette, hogy nem volt különösebb terve hozzá, és jöttek ki az elméjéből a gondolatok, és mindegy egy útból folytak, és akkor a papírlapokat, hát ez egy ilyen, hogy is mondjam, hagyomány, hogy egy adoma, hogy a papírlapokat széllyel dobálta maga körül, és olkott ezredes összeszedte, és összeállította a papírokat. És így lett meg a Fágyoltalan Ízisz. Na most, ugye a titkos tanításról beszélünk, mondtam, hogy volt egy ilyen jó, méternyi magas kézirat Blavatskinétól. Blavatskiné ezt a kéziratot átadta két embernek, Bertram és Archibald Keitli kezébe. Ők rokonai voltak, nagybácsi és unokaöcs, ha jól tudom, hogy olvassák el és javítsák. És akkor ez a két úriember felgyűrte a ruhájának az ujját, és végigolvasta az összes kéziratot. És akkor gondolkodtak, beszélgettek, hogy hogyan is lehetne ebből egy szerkesztett könyvet csinálni. És akkor miután ezt meghányták, vetették, és egy struktúrát kitaláltak a titkos tanításnak, akkor bementek az oroszlán barlangba Blavatskinéhoz, és előadták. És Blavatskiné meg azt mondta, jó van, áldásom rá, csináljátok, szerkesztétek meg úgy, ahogy gondoljátok. Rakjátok össze, a többi az ott benne van, de az egész struktúrában csináljátok. És tulajdonképpen megadta rá az engedélyt, és ezek az emberek összerendezték ilyenfajta szerkezetbe vagy struktúrába. Hát közben, a rendezkedés közben észrevették, hogy ezek a különböző szlokákhoz az egyikhez kevesebb magyarázat van fűzve, a másikhoz meg sokkal több. És akkor megint mentek Blavatskinéhoz, hogy hát itt ehhez nagyon kevés van. Nem lehetne még valamit, hogy jobban érthető legyen? És akkor azt mondta, hogy mi a bánatot mondhatnék? Hát ez tökéletesen nyilvánvaló megérthető. Jó, de hát addig-addig jártak Blavatskiné nyakára, amíg egyszer csak azt találták ki, hogy felírták egy-egy papírlapnak, egy-egy fehér papírlapnak a tetejére ezeket a stancákat vagy verseket, és akkor volt egy úr, úgy hívták, hogy azt hiszem Richard Harte, ő különféle kérdéseket tett fel, amik számára nem voltak nyilvánvalók, mert úgy érezték, hogy nem igazán magyarázta meg Blavatskiné azokat a versikéket. És akkor leültek, és kérdezték Blavatskinét, és akkor feljegyezték, és kiegészítették ott. Tehát a mostani könyv, amit olvasunk, az egy ilyen kvázi írói kollektívának, szerkesztő társulatnak, vagy több embernek a műve. De hát valójában ki is írta a titkos tanítást? Hát ugye Blavatskiné, de tudjuk, hogy mesteri sugalmazásra. És hogy úgy tudom, hogy az ötlet eredetileg Moria mestertől származik, hogy készüljön el a titkos tanítás, és mind a két mesterünk, tehát Moria mester és Kutumi mester végig ott segédkezett, és mindjárt meglátjuk, hogy hogyan a mű elkészülténél. A fényképen Wachmeisternét látjuk, aki élete utolsó éveiben Blavatskinénak lakóhelyet, szállást és ellátást adott barátilag, és Wachmeisterné feljegyzéséből idézném ezt. Ez időben, amikor ugye írta a titkos tanítást Blavatskiné, amikor bementem Blavatskiné dolgozószobájába, a padlón szétszórt, szétdobált kézirat lapjait találtam. Megkérdeztem, mit jelent ez a rendetlenség. És azt válaszolta, hogy igen, 12-szer próbáltam meg, hogy ezt az egyetlen egy oldalt helyesen írjam le, minden alkalommal a mester azt mondta, hogy hibás. Nem fogok leállni, amíg jó nem lesz, még akkor sem, ha egész éjszaka folytatnom kell. Vittem egy csésze kávét neki, hogy felfrissítsem, és életbe tartsam. Ugye tudjuk, hogy nagyon beteg volt Blavatsky-nyi már, mikor készült a titkos tanítás. Majd ott hagytam, hogy végrehajtsa nehéz feladatát. Egy órával később hallottam a hangját, ahogy hívott engem, és belépve azt találtam, hogy végül a bekezdés kielégítően elkészült, de a munkás bizony szörnyű állapotban van. Ahogy hátradőlt, élvezve a cigarettáját és a megkönnyebbülés érzését a fárasztó erőfeszítéstől, oda telepettem a fotelja karfájára, és megkérdeztem, hogy lehetséges az, hogy hibákat tud elkövetni azok lejegyzésében, amit átadtak neki. És akkor hát elmeséli Blavatsky-né, hogy ő hogyan is írt. Nos, látod, amit csinálok, az ez. Létrehozok valamit, amit csak úgy tudok leírni, mint egyfajta vákum előttem a levegőben. És a látásomat és akaratomat arra rögzítem, és hamarosan egyik kép a másik után halad el előttem, mint egy dioráma egymást követő képei. Vagy ha szükségem van hivatkozásra vagy információra valamilyen könyvből, akkor az elmémet kitartóan, szándékosan arra fókuszálom, és a könyv asztrális mása, asztrális megfelelője megjelenik, és ebből veszem, amire szükségem van. Minél szabadabb az elmém a zavaró tényezőktől és kellemetlenségektől, annál több energiámmal és figyelemmel rendelkezik, annál könnyebben tudom ezt megtenni. De ma az történt, hogy valami ugye felzaklatott, és a felzaklatottságom miatt nem tudtam kellőképpen koncentrálni, és ezért kellett 12-szer leírnom, amire a mester a 12-re végre azt mondta, hogy jóvá hagyom, lehet. Picit más lépünk tovább egy másik témára. Milyen kiadásai voltak a titkos tanításnak? Az első kiadás 1888. október 20-án 500 példányban elfogyott még a megjelenést megelőzően. Ezért rögtön azonnal másnap hozzáláttak az utánnyomásnak, ezt második kiadásnak nevezik a hagyomány szerint, és a harmadik kiadás az 1893-ban történt, amikor is Annie Besant kiavította és ellenőrizte a titkos tanítás nyelvhelyességét, az angolját. Blavatsky-né beszélt még további kötetekről is, de aztán nem készült el a további kötetekből semmi, hanem 1897-ben a titkos tanítás harmadik köteteként Besant kiadta az ezoterikus iskola hallgatóinak az előadásait, és ez lett a harmadik kötete tulajdonképpen a titkos tanításnak. Ma már nem adják ezt ki a titkos tanítás részeként, de elolvasható az összegyűjtött írásokban. Aztán voltak további kiadások, ez csak tényleg így, hogy kussuk át. Adiárban 1938-ban egy hatkötetes kiadást csináltak belőle utánnyomással. Aztán az 5.-6. kiadás Adiárban 62-ben és 71-ben történt. Voltak tanulmányozóknak szánt utánnyomások, faksimile kiadás, ami egy kötetben vagy két kötetben jelent meg, és egy Zirkov szerkesztette három kötetes javított kiadás, amiben csendben végzett módosítások történtek. Azért mondom, hogy csendben végzett, mert nem lehet pontosan tudni, hogy hol javított benne, és mi mindent javított benne, de nagyon részletesen átlekészve ez a harmadik kötet. Megvan CD-n, szerepel egyéb nyelveken, kiadták egyéb nyelveken. Na, akkor kezdjük is azzal, hogy hogyan olvassuk a titkos tanítást. Leginkább a Bowen jegyzetek adnak erre támpontot. Bowen egy katonatiszt volt, idősebb Blavatsky-nénál 10 évvel, és ebben az ezoterikus iskolában, ebben a belső iskolában tanuló volt, és lejegyezgette azokat a mondásokat, azokat a mondásokat, amiket Blavatsky-né az ő kérdéseikre válaszolt. Tehát lejegyezgette a válaszokat. És hát azt is írta, hogy nem tudja miért, ő ezeket lejegyzi, hát ha egyszer valakinek szüksége lesz rá, és képzeljék el, hát ugye ez 1889-ben történt, 1932-ben kerültek napvilágra, akkor adták ki ezeket a Bowen jegyzeteket. Én ezeket lemásoltam, és majd a végén odaadom mindenkinek, akinek esetleg nincsen meg, mert nagyon érdemes ezt elolvasni. Tehát azt mondja a Bowen jegyzetekben, Blavatskyné instrukciója alapján, hogy négy alapelvet mindenképpen szem előtt kell tartania annak, aki a titkos tanítást tanulmányozza. Az első, minden létezés alapvető egysége, a másik, hogy az élet minden anyagban ott van, nem létezik olyan, hogy holtanyag. A harmadik, az emberi természet, mint mikrokozmosz, leképezhetősége a makrokozmoszra, mivel egyek vagyunk vele. És a negyedik pedig, hogy az univerzum rendíthetetlenül fennálló isteni működési rendje, amely egyszerre hatalmi hierarchia és az egyenlőség hálója. Na most mehetünk tovább, ugyanis arról van szó, hogy a feldolgozás egyik útja az, hogyha a Bowen jegyzetek szerint haladunk, hogy megpróbáljuk az alapvető fontosságú fejezeteket megérteni, és azokkal foglalkozni. Kiírtam direkt az első kötetből, hogy aki esetleg ezzel szeretne foglalkozni, hogy az előhang a magyar kiadásban a 73. oldaltól a három alapvető tétel, vagy három alapvető előterjesztés, ez az egyik alap. A másik pedig ennek a végén az összefoglalás, a hat számozott pont, ami tulajdonképpen egy átismétlés, ez az első kötet 446. oldalán található. Nagyon lerövidítve a három alapvető előterjesztésnek a lényege, megint csak a szavakkal ki nem fejezhető egység, az örökös körforgás, a cél és a személyes fejlődés. És egy picit részletezve, a szavakkal ki nem fejezhető egység. Ez a végső valóság megismerhetetlen, ismeretlen és megismerhetetlen, már amennyire fogalmat alkothatunk róla, de minden dolgoknak a mélyén lényegében egy és ugyanazt találjuk. Ha körültekintünk, nem azonosságot, hanem sokféleséget látunk. Látszólag nem egyetlen valóság, hanem sok különböző dolog alkotja a világot. A kapcsolat az egy és a sokféle között kiáradások sorozatán keresztül valósul meg. Ahogy Blavatskyné kifejezi, létezik egy mindenütt jelenlevő örök, határtalan és változhatatlan principium vagy alapelv, amelyről lehetetlen elmélkedni. Túl van a gondolatható körén és elérési lehetőségén, elgondolhatatlan és kimondhatatlan. Ez a végtelen és örök ok, a gyökértelen gyökere mindennek, ami volt, van és valaha lesz, ez a metafizikai egy abszolút létezés. És erről még oldalakat lehet utána olvasni itt a könyvben. És akkor ide teszek egy iránymutatást. Ez Blavatskynének az iránymutatása a saját tanulói számára. Ugye itt az egységről volt szó, az egyről, az egységről. Először értsd meg, mit jelent az egység. Úgy, hogy kiterjedsz a térben és a végtelen időben. És azt kérte a tanítványoktól, hogy meditáljanak ezen a mondaton. Próbálják meg, én megtettem, érdemes megcsinálni. Tehát próbálja megérteni, mi az egység, meditáljon ezen úgy, hogy kiterjedsz a térben és a végtelen időben. A második előterjesztés, vagy második tétel az örökös körforgás. A világegyetem egészen örök, nincsen kezdetesen vége, de az egyes univerzumok, mint amiben most is létezünk, annak átmeneti kifejeződései, amelyek megjelennek és eltűnnek. Számtalan ilyen megnyilvánult univerzum létezik, amelyek ciklikus fejlődési pályát követve születnek és eltűnnek. Nézzük a Blavatskynétől vett idézettel. A világegyetem örökkévalósága összességében, mint egy határtalan sík, időszakonként játszótere, a szüntelenül megnyilvánuló és eltűnő számtalan világegyetemnek. Ezeket megnyilvánuló csillagoknak és az örökkévalóság szikráinak nevezik. A zarándok örökkévalósága olyan, mint az önmagában létező személynek egy-egy rebbenése. A világok megjelenése és eltűnése olyan, mint a tengerjárás rendszeres apája és dagája. Ugye ez a második tézis. Egy kis pillantást itt a teozófiai történelem szemléletre is tehetünk. Ugye mi az iskolában a történelemben zömmel lineáris történelem szemléletet tanultunk, aztán van a ciklikus vagy körkörös történelem szemlélet. A teozófiai szerint viszont mindenfajta történelem egyfajta ciklikus folyamat, ami egy spirális minta szerint halad, köröket ír le, de közben egyenes vonal mentén előre is halad, aminek következtében bizonyos minták ismétlődnek, de az események és a részletek nem. A történelem tehát általánosságok szintjén ismétli önmagát, és ezzel együtt tervezetten halad egy kitűzött cél felé. Ezt csak így közbe vetettem. És nézzük a harmadik tételt, ami a cél és a személyes fejlődés. Ugye minden lélek, vagyis valamennyi egyedi élőlény valójában azonos a világegyetem felső lelkével, vagy a harmadik logosszal, és rajta keresztül minden lény eredetével, a mindenség ismeretlen gyökerével. Az univerzum valamennyi lénye ciklikusan ismétlődő folyamat szerint zarándok úton halad. Ebben a zarándoklatban folyton ismétlődő testetöltésekkel veszünk részt, amelyeket a karma törvénye szabályoz. Személyes erőfeszítések és érdemek visznek előre, amelyek csak is önmagunkra támaszkodva szerezhetők meg. És akkor Blavatskyné hogyan írja le, minden lélek alapvetően azonos az egyetemes felső lélekkel, minden léleknek, az előbbi egyet szikrájának a ciklus és karmikus törvény szerint végig kell zarándokolnia a megtestesülés vagy a kényszerűség körforgásának teljes időszakán. Így emelkedik a szikra az értelem minden fokán áthaladva a legalsóbb manasztól a legfelsőbbig, az ásványtól és növénytől fel a legszentebb arkangyalig. Az ezoterikus bölcselet alapvető tétele nem tesz lehetővé az ember számára semmilyen kiváltságot, vagy különleges képességet, csak is azokat, amelyeket saját énje szerzett meg, személyes előkifejtés és érdem útján, az újraszületések hosszú során át. Tehát ez a három alapvető tétel, amit így is össze lehetne foglalni, hogy ez a három alapvető előterjesztés vagy tétel lényege, egység, rend és cél. És aztán vannak további részek. A három tétel után van az úgynevezett hat számozott pont, ez az összefoglalás fejezetben. Itt csak nagyon-nagyon pici részeket emeltem ki belőle, ezeken érdemes a tanulmányozónak átmenni minden egyes alkalommal, hiszen ezek a kiemelt egy-egy mondatok, vagy egy-két mondat sokszor 10-20 oldalnyi magyarázattal folytatódik. Tehát itt az első számozott pont az összefoglalásból ennyi, hogy a titkos tanítás nem más, mint a korszakok bölcsességének a gyűjteménye, és mindez okkult szimbólumokban, geometriai jelképekkel és jelekkel történik, méghozzá a látnokok és beavatottak nemzedékein keresztül. A második, a hat számozott pont közül ez, hogy ebben a rendszerben az alaptörvény a központ, amiből mindenki emelkedik, amely köré és felé minden vonzódik, amelyre minden filozófiája felfüggesztődik, az egy homogén isteni szubstancia principium, az egy alapvető ok. És ez a mindenütt jelen való valóság személytelen, magában foglal mindent, személytelensége jelenti a rendszer alapvető eszméjét, benne rejlik a világegyetem minden atomjában, és ez maga a világegyetem. A hat számozott pontból a harmadik, a világegyetem ismételt abszolút lényeg periodikus megnyilvánulása, és az legjobban úgy írható le, hogy nem is szellem, nem is anyag, hanem mindkettő. A négyes pont. Ugye a világegyetemet mindennel, ami benne van, majának nevezik, mert minden benne levő mulandó, kezdve a tiszavirág röpke életétől a napéig. Az ötödik a hat számozott pont közül, hogy a világ egyetemben, annak minden birodalmában minden tudatos, azaz saját érzékelésének megfelelő síkon, a saját típusának megfelelő tudattal van felruházva, nincs olyasmi, mint holtanyag vagy vakanyag. És a hatos pont, hogy a világegyetem belülről kifelé működik, és vezetését is így kapja, mint fent, úgy lent. Minden külső mozgás tevékenységét vagy mozdulatot belső érzés, vagy érzelem, akarat vagy akarás, gondolat vagy értelem előz meg és hoz létre. Az egész kozmosz érző lények hierarchiájának végtelen sora vezeti, irányítja, élteti, mindegyiknek megvan a maga elvégzendő küldetése, és ők a karmikus és kozmikus törvények közvetítői. A természet egész rendje egy magasabb élet felé történő folyamatos haladásról tanúskodik. Tehát a három tétel meg a hat számozott pont, ezek az alapok az első kötetben. De én azt gondolom, hogy nagyon sokban hozzásegít akkor, amikor tanulmányozzuk a titkos tanítást, hogyha közben meditációkat végzünk, például meditáció az életről. Ezt is ki fogom osztani önöknek, aki szeretne belőle egyet. Egy rövid kis meditáció otthon lehet végezni, ez Sri Rámtól, az egykori nemzetközi elnöktől származik. Ezt is javaslom, ugyanúgy, mint Blavatskynénak azt az előző, nagyon rövid kis meditációját, hogy ezt is végezzük. És aztán, hát így folytatódik tovább. Vannak még olyan részek, olyan kulcsfontosságú részek, ez a bizonyos ismerkedés a titkos tanítással felsorol legalább 20-25 ilyen részt, amit érdemes kulcsként elolvasni. Ez a bizonyos 5 bizonyított tény. Megint nagyon egyszerűen, és próbáltam egy kis képet oda tenni, hogy így könnyen megjegyezhető legyen. Az egyik bizonyított tény, hogy a titkos tanítás nem ateizmus tanít, hanem a bálványok elutasítását, beleértve minden antropomorf, emberszabású istent. Aztán a második ilyen bizonyított tény, hogy az építész, a demiurgos soha nem érintett egyetlen követ sem, hanem csak a tervet készítette, és a kézi munkát a kőművesekre, az értelmes és hatalmas erőkre, diáncsohánokra bízta. Aztán, hát itt gyönyörűen meg van fogalmazva, ami ott az utolsó zárójelbetett kis mondatban, hogy menj be a te belső szobádba akkor, amikor imádkozol, de ezt érdemes azért elolvasni, hogy csupán az örökké megismerhetetlen kárana minden ok nélküli okának kellene legyen szentélye és oltára szívünk szent és mindenkor járatlan földjén. Láthatatlanul, érzékelhetetlenül, amelyet nem említünk, kivéve szellemi tudatunk még halk hangjával. Akik imádkoznak előtte, lelkük csendjében és megszentelt magányában kellene azt tenniük, szellemüknek kellene lennie az egyetlen közvetítőnek, önmaguk és az egyetemes szellem között. Hát ez is egy nagyon megfontolandó, bizonyított tény. A negyedik az anyagról szól, hogy az anyag örök, nincs szervetlen vagy holt anyag. Itt aztán Hermes Trismegistosztól, meg Paracelsustól tettem oda egy mondatot, de ezt majd a szlájdokon meg lehet nézni, nem akarom itt az időt húzni vele. Az ötös pedig, hogy minden, ami volt, van, volt és lesz, örökké van. Még a számtalan formában is, amelyek csupán megjelenési formájukban végesek és mulandók, de az eszmény formájukban nem azok. Ideáként léteztek az örökké valóságban, és amikor elmúlnak, tükörképekként fognak létezni. Semmilyen forma vagy alak nem kerülhet az ember tudatába, vagy fejlődhet ki az ember képzeletében, amely nem létezik prototípusként, vagy legalább megközelítőleg. Ide csak próbáltam valami halvány képi jelet tenni, hogy az ideákról.
És ugyanígy van a második kötethez.
Fontos jegyzetek, ezen most átugornék.
Meg fogják találni a szlájdok között.
Milyen egyéb megismerési módjai vannak még a titkos tanításnak? Tehát most eddig a Bowen jegyzetekből indultunk ki, hogy ott az alapvető eszmékről beszéltünk, azokat kell tanulmányozni. Sokszor ez a tanulmányozási folyamat évekbe telik. Tehát amíg teljesen el tudjuk mélyíteni magunkban ezeket az eszméket, évek telhetnek el. Na most előfordul azért, hogy amikor valaki neki kezd a titkos tanítást olvasni, akkor így jár, mint az, aki így nyilatkozott, hogy könnyen összezavarodik az olvasó, vagy elkábul, mert az ismereteknek olyan halmaza, sokféle területe van, a magyarázatoknak olyan gazdagsága benne, elkalandozik az író, különböző hivatkozások vannak, amiben de méghozzá rengeteg, nagyon sok az utalás, dévák és démonok, diáni buddhák és kumarák, jugák és ciklusok, szatírok és fakírok, alkimisták és adeptusok. De tényleg, aki olvasta, hát tudja, hogy minden sorban előjön valaki, előjön egy ismeretlen szó, hú, hát most akkor ezzel mit is csinálja. Tehát elkápráztatják az ember képzeletét és gondolatait szinte, és előfordulhat, hogy valaki több órányi kemény erőfeszítést tesz, és mégsem tudja feldolgozni, megemészteni, csak egy kiadós fejfájás jön ki belőle. Hát igen. Hogyan mehetünk akkor tovább? Még hogyan lehet feldolgozni a titkos tanítást? Ugye ez volt, amiről beszéltem, hogy alapvető fejezetek, Bowen jegyzetek, további kulcsfontosságú részek. Tárgymutató használatával. Na most, aki tud angolul, az talál tárgymutatókat, magyarul nem hiszem, hogy van tárgymutató, nincsen tárgymutató a könyvhöz. Tehát angolul lehet a titkos tanításhoz különböző kiadásokban, hol kisebb, hol egészen jó részletes tárgymutatókat találni, de úgy is lehet tanulmányozni a titkos tanítást, hogy mondjuk nem könyvben, hanem számítógépen olvassa az ember, és akkor valamilyen témát meg akar keresni, és akkor kikeresi. Ugye az elektronikus keresővel, és akkor elolvassa azt a részt, vagy azt a környezetet. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a megkülönböztető képességünket fejleszti, hiszen közben dolgoznunk kell, szét kell válogatnunk a részeket, mik a fontosak, mik a lényegesek, mik a lényegtelenek. Aztán van egy másik feldolgozási módszer, a stancáknak az úgynevezett kóstolgatása. Hát ez nagyon érdekes, kipróbáltam most kifejezetten emiatt, hogy olvastam, hogy ez még egy külön módszer. Ki kellett próbáljam, hogy hogyan is működik. Tényleg. Kiválasztunk mondjuk egy stancát. Lehet elejétől, lehet bárhonnan. Elolvassuk a stancát, ami néhány sor. Nem csináljuk, nem akarjuk megérteni, egyszerűen próbáljuk azt érzékelni, hogy hogyan hat ránk az egész stanca. Mi az a benyomás, amit tesz ránk? Aztán, miután ez megtörtént, többször elolvastuk, hatott ránk valahogyan, valamilyen benyomást szereztünk, akkor megkeressük a stancákban a kulcsszavakat. 3-4-5 kulcsszót biztos fogunk benne találni. Aztán megnézzük, hogy változtat-e valamit ezen a hatáson, amit először éreztünk. Gondolkodunk róla. Ugye Blavatskyné nagy tanítását mindenki ismeri, hogy olvas 5 percet és gondolkodj rajta 25-30 percet. Tehát gondolkodjunk róla. Mi lehet a mondani valója annak a stancának? Aztán lehet, hogy hát jutunk valamire. Utána elolvassuk a magyarázatokat, amit a titkos tanításban Blavatskyné hozzáfűzött a stancákhoz. Aztán összevetjük azzal, hogy mi mit gondoltunk róla, meg Blavatskyné mit írt le róla. Tehát ez egy munka. Tehát ahogy látjuk, ez egy nagyon komoly munka, ez nem olyan, hogy elejétől végéig, végigolvasom, aztán már benne is van a fejemben, nem szép irodalom, nem könnyű műfaj, filozófia. Aztán van egy nagyon érdekes, ezt nem tudtam hova tenni, de miután kipróbáltam, rájöttem, hogy működik. Tehát ugyancsak kiválasztok egy stancát, elolvasom, és azt figyelem benne, hogy rám, az olvasóra milyen hatással van a saját életemre. Vonatkozóan tudok-e valamilyen következtetést levonni belőle. Ez egy személyes megközelítés. Az az érdekes, hogy amennyire úgy gondoltam, hogy ez nem működik, másoknál működött, tehát azért írták le, működik. Tehát azt tudtam tapasztalni, hogy működik ez a fajta megközelítés is. És akkor tehetjük azt is, hogy elejétől a végéig végigolvassuk, ha már sokféle módszerrel próbálkoztunk, de tényleg nem szabad elfelejteni, hogy zavarodottsághoz vezet, hogyha tankönyvnek gondoljuk az egészet, ezt így ne próbáljuk benyalni az egészet, mert az tényleg nem megy. És nagyon sokszor elő szokott fordulni, hogy más haladottabb tanítványoknak, vagy teozófusoknak megkérdezzük az értelmezését. Ez lehet, tehát előfordulhat. Az a teozófus meg is fogja adni a saját maga által adott exoterikus értelmezést. El fogja magyarázni, de az nem az, mint amit én elolvasok, és rám hat. Tehát azok száraz és exoterikus magyarázatok lesznek, és ez a könyv ez nem egy ilyen száraz és exoterikus magyarázat, hanem ez egy egészen más könyv, ez a felfedezés könyve. Ezért tettem ide még egyszer ezt a szlájdot, hogy ne úgy közelítsük a titkos tanítást, hogy nem reméljük tőle a végső igazságot, más gondolatunk semmi más ne legyen, csak hogy elvezetett az igazság felé, és hogy az elme gyakorlásának és fejlesztésének módja, amit más nem adhat meg, más tanulmány nem adhat meg. És akkor itt megint egy Bovennek egy mondását, feljegyzését tettem ide, hogy Blavatskyné arra biztat bennünket, hogy semmiképpen sem tekintsünk rá tévedhetetlen tekintélyként, se őre, se senki másra, hanem hagyatkozzunk a saját egyre szélesebb körű észlelő és felfogó képességünkre. Mert ahogy az idők során, és ugye a titkos tanítást évekig tanulmányozunk, a tanulmányozás során a képességeink is egyre inkább haladnak előre. Az észlelő, érzékelő és felfogó képességünk is egyre inkább halad előre. Magunkra támaszkodjunk. Ezt kéri Blavatskyné. És ezt is Blavatskyné mondta, hogy mivel ez a munka, amint már bevallottuk, sokkal többet hallgat el, mint amennyit közöl, a tanítványt felszólítjuk, hogy a saját intuícióját használja. Tehát intuícióval olvassunk, ami ugye jóval magasabb, mint a mentális és racionális szint. Egyel jóval magasabb szint. Próbáljuk eljutni oda, hogy a mentális szint után fellépjünk egy lépcsővel magasabbra. Mert hát miért is tanulmányozzuk a titkos tanítást? Ugye nem elvárható az, hogy első olvasásra felfogható legyen, világos legyen, sőt, még a sokadikra sem. A titkos tanítás tanulmányozása a dzsnána jóga egyik formája, és kifejezetten az európai tanulmányozók számára ajánlja Blavatskyné. És itt egy picit kitérnék arra, hogy eszükbe jutassam Anni Besantnak a Három ösvény című írását, amiben a három utat írja le, és itt én kikerestem a dzsnána jogáról, a dzsnána margáról szóló részt, és csak azokat a tulajdonságokat szeretném feleleveníteni, amit a Jnana jógi, az európai titkos tanítást tanulmányozó, aki elmélyedten olvassa és tanulmányozza a titkos tanítást és keresi az igazságot, milyen képességeket fejleszthet ki a Jnana margán. 6 mentális képesség kifejlesztése következik lépésről lépésre. Az egyik a szenvedélytelenség megtanulása, a másik, hogy tudjon a tanulmányozó uralkodni elméjén és testén, egyre tágabb legyen a látóköre, amit kifejleszt, de megértéssel és toleranciával legyen egyben mindennel szemben, fogja fel, hogy a módszerek sokasága mögött egyetlen egy cél rejlik, és ugyanazt a célt eltérő utakon kereshetik az emberek. Ki kell fejleszteni a kitartást. Tehát, hogy belekezdek, aztán ott hagyom, abba hagyom, évekig folyamatosan csinálom, tanulmányozom, fordítom, olvasom, újra visszamegyek rá, megint, és egy más arcot látok belőle, már egy picit más látok belőle. Tehát kitartást kell kifejleszteni, aztán kifejleszteni a saját isteniségébe vetett bizalmat, és kifejleszteni az egyensúlyt, amit semmi meg nem ingathat. És aztán így lehet még tovább lépni, tehát az elme szintjéről följebb. És ugye arról van szó, hogy a titkos tanítás tanulmányozása során magunknak kell a rendszert megalkotnunk. És ez ugye úgy megy, hogy megpróbáljuk megérteni a kozmosz működését, az ember helyét abban, mentális képeket készítünk és illesztünk be a régiek helyébe egy pici újabb mozaikot, akkor megint egy picikét más lesz a világképünk. Megint tanulmányozunk, megint beépítünk egy másik mozaikot, megint egy picit változtatunk, átfogóbbá tesszük az előzőt, pontosítjuk a képeket, de valójában a valóságot nem tudjuk megragadni, csak törekszünk rá. És próbálunk eljutni, hogy eljussunk, felülemelkedjünk az elmén, és belépjünk a forma nélküli világba. Tehát a Jnana jógi még egyszer az elmét használja fel annak érdekében, hogy túlléphessen az elmén, és azért tanulmányozzuk a titkos tanítást, hogy túlléphessünk a titkos tanításon. Mert az igazság nem lelhető fel könyvekben, csak is önmagunkban. Na, hát akkor ennyi volt a mai alkalomra, amivel készültem. És egy hét múlva nálunk beszélgetést tartunk, amennyiben úgy gondolják, hogy vannak kérdéseik, lesznek kérdéseik, még most is beszélgethetünk, ott is beszélgethetünk, itt vannak a teozófus társaim, akik szintén a titkos tanítást olvasták, fordították, lektorálták, elmondhatják, hogy ők hogyan közelítették meg a titkos tanítást. De egy hét múlva mindenképpen várom Önöket szeretettel, vagy várjuk Önöket szeretettel hozzánk a beszélgetésre, és akkor aki kér a Bowen jegyzetekből, illetve aki kér a meditációból, azoknak tudok adni. Vagy hát a legvégén lehet körbeadni, levenni belőle. Jó, egyet-egyet le lehet venni, persze.